Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szomráki Béla újságírót, Olaszország szakértőt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok én is!
Olaszország és a koronavírus, hát kezdjük is természetesen ezzel, és nézzük is a legfrissebb szerda délutáni vagy szerda esti adatokat. 300 fölött jár már Olaszországban a koronavírussal fertőzöttek száma, sőt már inkább a 400-hoz közelít, hiszen 374 a regisztrált fertőzöttek száma, 12-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és mindeközben tovább terjedt a járvány Észak-Olaszországban, most már ugye Firenzében, tehát Közép-Olaszországban, és Palermóban, tehát Szicíliában is regisztráltak koronavírusos beteget. Olvasva mondjuk az olasz lapokat, vagy internetes portálokat nézve az olasz televíziók tudósításait, milyen összkép rajzolódik most ki? Félnek az olaszok, fél Olaszország? Giuseppe Conte miniszterelnök tartott egy tájékoztatót éppen ma napközben, és ő kifejezetten pánik hangulatról beszélt, és azt mondta, hogy elejét kell venni a pánik terjesztésnek. Szóval milyen a közhangulat most Olaszországban?
Ez a lehető legrosszabb módja annak, hogy a pánik hangulatot valahogy elvágjuk, hogy elmondjuk, hogy ne tessék pánikolni. Tulajdonképpen az egész kommunikációra rányomta a bélyegét a lelki felkészületlenség.
Ez váratlanul érte ez azért nagyon azon
nem
a szakon?
Nem érte őket talán váratlanul, de nem gondolták volna, hogy ezt kezelni kell. Azt hitték, hogy mármint a központi kormányzat, azt hitte, hogy hát majd a média gondoskodik róla, hogy szépen eljutnak a hírek az emberekhez. Igazából nagyobb központi intézkedések nem is történtek az elején, de ami kifejezetten fájdalmas, hogy ezzel a szerencsétlenül eltolt rossz kommunikációval, vagy a kommunikáció teljes hiányával hírbe hozták Olaszországot. Magyarul kidobták a külföldi lapok címoldalaira is, és úgy állítják be ezt az országot, mint ez egy veszélyes ország lenne, mert íme ilyen sok megbetegedés és terjed. Az igazság az, hogy nagyon érdekes módon a járvány két góc pontja, egy nagyobb, meg egy kisebb, az épp a két, mondhatni, leggazdagabb.
Igen, Lombardia és Veneto.
Lombardia és Veneto tartományban robbant ki. De ez azért is rendkívül érdekes, mert ez a két igen gazdag tartomány, hogy a hallgatónak kicsit, aki esetleg nem ismeri, vagy nem járt arra, Lombardia és Veneto együtt pont akkora, mint a magyar Dunántúl, csak éppen 15 millió ember lakja, a Dunántúl talán 3,5 millió ember. Lombardia 10 millió lakos, Veneto az közel 5 millió lakos. A GDP-e, ha úgy tetszik, mondjuk lombardiai mérete az 3,5-4-szer akkora, mint Magyarországé, 10 millió lakossal.
Tehát mondhatjuk, hogy az olasz gazdaságnak a motorja azért
az itt van. Az olasz gazdaság motor, ezek gazdag tartományok. Veneto, amelyik valamivel kisebb, 18 ezer négyzetkilométer és 5 millió lakos, az a világszerte az ötödik leglátogatottabb terület, area, régió, tartomány, földrajzi egység, ha úgy tetszik, ez valószínűleg elsősorban Velencének köszönhető. Úgyhogy pont ott csapott le ez a dolog, ahol a legfejlettebb az ellátás, ezek gazdag tartományok, nagyon jó kórházi és általában egészségügyi felszereléssel. Én úgy gondolom, hogy nem csak azért ilyen magas a szám, mert hogy oda települtek elsőbben vissza azok a egyetemi hallgatók, akik Kínában jártak, vagy azok a kínaiak, akik a kínai új évre utaztak Lombardiából és Venetóból el a kínai új évre, és jöttek haza. Nekik az a haza, hát közel 300 ezer kínai lakik ezeken a területeken, az Észak-Olasz területeken, óriási a jelenlétük. Hanem azért is ilyen nagy számú a dolog, mert rendkívül felkészültek, nyomon követik a vírushordozókat, ahol kitört valami, ahol le lehet csekkolni, mi történt. Még esetleg máshol ez nem történik meg. Mondanék egy számot. Eddig a mai délutánig 4600-4700 tesztet végeztek el Olaszország szerte, de elsősorban ebből több mint 4000-et ebben a két tartományban, Franciaországban 300-at.
Tehát akkor tulajdonképpen el kell fogadnunk azt, amit a minap mondott az olasz miniszterelnök Giuseppe Conte, ugye úgy fogalmazott, hogy Azért nőtt meg hirtelen a fertőzöttek száma ebben a két régióban, mert különösen szigorú és hatékony az olaszországi egészségügyi ellenőrzés?
Én akkor azzal kiegészíteném egy jelzővel, azért nőtt meg a felfedett betegségeknek a száma, vagy azoknak a száma, akiknél ezt megtalálták, mert nagyon nagy az ellenőrzés, nagyon komolyan veszik azt, hogy ezt a dolgot valahogy le kell küzdeni. Ettől függetlenül természetesen a gócpont az valóban elég erős, elsőbb a Lombardiában, hogy ez a 10 kisváros, körülbelül 50 ezer ember.
Kisváros, akik most karanténban vannak.
Akik karanténban vannak, lélek az ajtón sebesek ki, a hadsereg elállja az utakat. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy valamilyen módon egy ilyen viszonylag nagyobb számban jelentkező betegséget vissza lehessen szorítani, és ebből azért elég komoly, hogy is mondjam, csatározások alakultak ki a politika szinterén is, ugyanis az ellenzék...
Van, aki kétségbe vonja ennek a szükségességét, mondjuk a karantén
nem egészen, szükségét? Hát volt, aki kétségbe vonta ennek a szükségességét, és ez a kormányzat volt. Mert amikor kitört a balhé, akkor Kínában, akkor az ellenzék, elsősorban a Salvini pártja elmondta, ők a Salvini pártjának a kormányzói kormányozzák ezt a két nagy régiót, elmondták, hogy mindenféleképpen szükség lenne karanténba helyezni azokat, akik Kínából jönnek visszafelé, amire azt a nemesen egyszerű vádat kapták a nyakukba, hogy rasszisták. Na most, hogyha arra gondolunk, hogy tegnap Tenerifén találtak egy szállodában, ugye a Kanári-szigeteken, egy olasz orvost, aki vírushordozó, éppen arról a területről érkezett oda, ahol a gócpont van, és elleföl 1000 ember bezártak a Tenerife-i szállodába, és az ott is ott nézve kukkolnak kifelé az erkélyekről, akkor meg lehet érteni, hogy volt, aki azonnal komolyan vette a karantént, mint fogalmat. Egyébként az olaszok, mi több a venetóiak, mi több a velenceiek találták ki 1347-ben, amikor jött egy óriási nagy feketepest is, vagy bubópest is, akkor rájöttek arra, hogy itt nekik gyógyszerük erre nincs, egyre több a betegség, úgyhogy megállították a hajókat egy szigetnél, és nem engedték behajózni őket előbb 30, aztán 40 napig, karanténa, ugye 40 napi csendre kényszerítették ezeket a hajókat, és aztán így alakult ki a Lazzaretto, a lepra telep, ha úgy tetszik csúnya szóval, vagy lepra kórház. Tehát nem lehet másképp ezt a dolgot, hogyha ilyen nagy számba hirtelen robbanásszerűen jelentkezik, mint hogy Kínában jelentkezett, és lehetett tudni, hogy haza fog jönni legalább 10 000 kínai, és jó pár száz olasz állampolgár onnan, mint a karantén. Úgyhogy ezt a finoman szóval, ezt a kormány szemére hányták mostanában is.
De akkor elképzelhető, hogy például tartományok között is lehet konfliktus, vagy különböző felfogás e tekintetben, mert ugye Olaszországban az egészségügyi rendszer a tartományok kompetenciájába tartozik, tehát itt most mégis valami egységes rendszert kéne bevezetni.
Hát az egységes rendszer bevezetése mellett, vagy elbírálás mellett kardoskodik most már a miniszterelnök is, aki rájött arra, hogy egyrészt valamifajta hibát elkövettek, másrészt tegnap előtt követett el egy mondjuk emocionális hibát, érzelmi tévedést, ami azért eléggé felgerjesztette az indulatokat. Azt mondta, hogy a lombardiai egyik kórházban, ez nyilván a kolonyói kórház, ahol pont a központja van ennek az egész betegség halmaznak, nem tartották magukat teljes mértékben a protokoll szerinti előírásokhoz, amire mindenki halálosan megsértődött, kikérte magának, ugyanis részben azért, mert hogy ez tartományi kompetencia, részben pedig azért, mert nem szerencsés dolog a saját felelősségünket, vagy a saját mulasztásainkat rátolni azokra az orvosokra például, akik ott hősiesen küzdenek, napi 18-20 órát ébren vannak, mi több a saját egészségüket is kockáztatják azzal, 5-en meg is betegedtek, vagy 6-an körülbelül, mert hiába bármilyen védőruha, vagy akármi, azért ott előbb-utóbb ezt a dolgot össze lehet szedni, de én rögtön leszögeznék egy dolgot, bocsánat, hogy azért ez egy kicsit túl van tolva. Tehát ez nem olyan rettenetes nagy beteg, nem a pest is. Itt nem fog senki egy bizonyos korban nem fog senki belehalni. Aki beteg, idős, más betegségek, gyötört ember.
Hát ezek már idősek és más betegségek.
Volt egy 62 éves, a többi az mind 80 év körül, ott volt 88 éves.
És más akut betegségben.
És más akut betegségben. Tehát azért mondjuk ez persze veszélyes, vigyázni kell, mindenképpen meg kell próbálni feltartóztatni az elterjedését, de azért nem kell ebből egy ilyen rettenetes nagy ügyet csinálni. A Conte azért is hibázott, ezt sokan szemére vetették, politikusok is, nem az ellenzék, maga a saját oldala, hogy egyszer van egy olyan ország, egy olyan parlament, egy olyan kormány, ami mögött a parlamentben van többség, de az országban nincs, akkor felesleges összeakasztani a bajuszt egy olyan tartománnyal, ahol éppen az ellenzék csinálja jól a dolgát.
Érdekes egyébként, mert éppen a mai sajtótájékoztatóján Giuseppe Conte nemzeti egységre szólította fel Olaszország politikai erőit és a lakosságot, és ugye alaptalannak nevezte a pánikhangulatot, és példaként éppen az élelmiszer üzletek megrohamozását említette. Azért az érdekes, hogy hogyan is kell elképzelnünk ezt a vesztegzár alá helyezett területet. Ugye beszéltünk már arról, hogy itt gyakorlatilag 50 ezer embert zártak karanténba az olasz hatóságok, vagyis szó szerint seki sebe, de vajon hogyan élik meg ott a mindennapjaikat az olaszok? Azok az olaszok, akik egyébként, hát azért tudjuk, hogy életvidámak, bohémek.
Ez általában Olaszországra jellemző, és a lezárt területeken kívül is azt hiszem, hogy ez inkább a leginkább jellemző dolog, hogy elég derűsen próbálják ezt fölfogni, ezt a dolgot. Persze természetesen a rémhírterjesztésnek, egy sok más dolognak köszönhetően az olaszok átérik újra azt, amit 70 év óta nem láttak. Tehát egyfajta háborús hangulat van ezeken a lezárt területeken, nem azért, mert lőnek, hanem azért, mert kvázi
fegyveresek vannak, kijárási tilalomban, folyamatos ellenőrzés van.
Kijárási tilalomban.
Sőt, hát ugye börtönbüntetés és pénzbírság van szankcióként.
Igen, mert elején nem vették ezt nagyon komolyan, és ugyanakkor meg azért azt lehetett látni, hogy bárhol is elütötte a fejét Olaszországban a vírus, teszem azt például az imént szerkesztő idézte Palermót, vagy.
Igen.
Hát az úgy került oda, hogy erről a lezárt területről, vagy annak a környékéről odautazott két-három turista, és ők a betegek, vagy az olasz orvos is szintén erről a területről került Tenerifére például. Tehát, vagy akik Bécsben vannak, stb. Azok mind innen kerültek ki. Azt hiszem, hogy az olaszok ahhoz képest, hogy be vannak zárva és átélik ezeket a félig-meddig háborús hangulatú élményeket, ha úgy tetszik, azért annyira nincsenek elkeseredve, természetesen az nem örül az, akinek a gyereke kórházban van, nem tud róla pontosan semmit, ő maga is előbb-utóbb megfigyelés alá került, vagy éppen karanténba. A probléma, még egyszer elmondom, hogy onnan is, arra is visszavezethető, hogy az elején a központi hatóságok önkéntes karanténra szólították fel az embereket.
Na most azt mit jelent vajon az önkéntes?
Hát azt, hogy ne menjen ki, ne menjen, maradjon ott.
Tartózkodjon a
közösségi
hely felkeresését.
Így van. Ezt mondjuk Angliában is megtették, most úgy hallottam, hogy felszólította a kormány, hogy azok, akik, mármint az angol, a nagy-britanniai kormány, felszólította az embereket arra, hogy azok, akik Olaszországból jöttek haza, azok lehetőleg ne nagyon mozduljanak ki otthonról, tehát egyfajta önkéntes karantén. Karanténba helyezzék magukat, próbálják a munkájukat másképpen intézni, vagy mondják le, ne legyenek hír, és nem csak hírvívői, de igazából fizikailag ne adják át azt a betegséget, hogy lehet, hogy viselnek magukat, lehet, hogy nem. Tehát ezek mind nem voltak szerencsés dolgok, most már nagyon komolyan veszik a dolgot ezen a területen, de Olaszországban el lehet mondani, hogy a sporadikus megjelenések ellenére nincs nemzeti szinten általában, kivéve ezt a két nagyobb tartományt, nincs komoly járványhelyzet. Itt, ott van egy-két ember.
Annak ellenére, hogy Európában azért itt a legmagasabb a regisztrált fertőzöttek száma.
Igen, de megint csak azt tudom mondani, hogy azért is lehet, nem vagyok benne biztos, azért is lehet, mert itt folyik a legerőteljesebb küzdelem. Tudnék, itt valahogy bekerült egy olyan valakilyen ember, akit nem tudnak megtalálni, aki a nulladik beteg, úgy mondjam, vagy legalábbis ők így nevezik, és ez egy nagyon bohém, kedves olasz úr lehetett, aki pillanatok alatt körbejárta a környező falukat, itt csocsózott, ott iszogatott a barátaival, a harmadik helyen elment.
És mesélt a kínai élményeiről.
Mesélt az élményeiről, és mindenkit agyon köpött ezzel a vírussal, és akkor azok továbbadták, szóval ez nagyon gyorsan tud terjedni egy ilyen dolog, de hangsúlyozom, nem a bubópestisről van szó.
Azért azt mondhatjuk, hogy az olaszországi mindennapok azért átalakultak, mert különböző tudósításokból azért az derül ki, hát ugye tudjuk, hogy elhalasztottak sporteseményeket, különböző rendezvényeket. Én olvastam az egyik tudósításban, hogy Liguriában, például Genovában a papok már interneten miséznek, de például most zajlik éppen a milánói divathét, ahol Giorgio Armani divat bemutatóját zárt ajtók mögött tartották. Hát szerintem ez a 21. század divat történek egy új fejezete lesz, hogy Giorgio Armani fashion show zárt ajtók mögött. És közönség nélkül.
Az előbb, és ez lesz a foci meccsek nagy részével is. Az előbb arról beszéltünk, vagy legalábbis én azt állítottam, állítni merészeltem, hogy Olaszországban azért az embereket nem hagyta el a jókedvük, a humorjuk, hát persze nem örülnek ennek a dolognak, de ez nem azt jelenti, hogy ne változna meg az életük, csak jól alkalmazkodnak hozzá, van, aki kevésbé jól, de legtöbben azért jól, azt mondják, hát Istenem, hát akkor most a foci meccseket majd csak a televízión tudjuk nézni, ennek mondjuk leginkább a klubok nem örülnek annyira, mert egy csomó bevételtől elesnek. Tehát minden megváltozott pillanatok alatt, mert ott, ahol ha nem nincs is vesztek zár, de megkérték az embereket, vagy akár elrendelték, különféle ordinancák, rendeletek vannak, amiket általában a kormányzók adnak ki, már mint a tartományi kormányzók, egyfajta miniszterelnökök, ott, hogy ezek a tartományok nem olyanok, mint Magyarországon, nem egy megyei közgyűlésről van szó.
Az nagyobb függetlenség.
Hanem egy nagyobb függetlenség, ott van az olyan egy parlament, tehát ez egy állam az államban, hogyha úgy tetszik. Ez olyanok, mint a német landok, ugye? Igen. Ahol szintén nagyon fontos dolgok dőlnek el helyi szinten. Úgyhogy akik nem tudnak elmenni dolgozni, gyakran azért nem tudnak elmenni, mert az iskolákban vannak zárva, és nem tudják, hogy hova tegyék a gyerekeiket. Hát ha most a babysittert fogadnak, akkor a félfizetésük elmegy arra, hogy kifizessék a babysittert, vagy általában azt, hogy valaki ott vigyázzanak a gyerekekre. A boltokat természetesen megrohanták, de ez egy alapvető rossz, de egy emberi ösztön. Hát,
tartalékolni kell, mert bármi lehet, vagy bármit.
Valamelyik ismerősöm telefonált a családba, itt Magyarországon tegnap, hogy itt biztos forrásból tudja, hogy van egy pár vírushordozó, vagy kitört, vagy bármi, egy-két ember, erről van szó. Úgyhogy vásároljatok be. Dehogy vásárolok be. De igen, vegyetek száraz tésztát, nem veszek. Hát, akkor vettem, amikor valamikor 1980, talán 6-ban vagy 7-ben, már nem emlékszem pontosan, borzasztó nagy tél tört ki Budapesten, és esett hirtelen 40 centi hó. Akkor bevásároltam, azt láttam, hogy a járművek nem tudnak közlekedni, nem fog megérkezni a közértben, ócska vartak is közértek voltak, nem érkezik maga. Hát akkor vettem krumplit, tésztát, mit tudom, ami lisztet, megvettem egy üveg kubai rumot, bocsánat, Isten bocsássa ezt meg nekem. Tehát akkor igen, de most erre nincs szükség, de ezek neki rontottak, nem csak ott, ahol le van zárva, hanem a környéken is, sok helyen, mondjuk Nápolyban nem. Tehát,
prognosztizálható az vajon, hogy mindez milyen hatással lehet akár már a mostani történések tükrében is az olasz gazdaságra. Ugye elhangzott az, hogy a két érintett tartomány, a két olaszországi régió, Lombardia és Veneto, az az olasz gazdaságnak a motorja, tehát a GDP igen nagy hányada vagy százaléka az itt keletkezik, és hát ugye a turizmus.
30 százaléka.
A turizmus pedig hát szintén erre a részre is koncentrálódik, de hát azt mondhatjuk, hogy egész Olaszország, tehát le egészen Szicíliáig, hát a turizmus az mindenhol nagyon fontos terület Olaszországban, és éppen ma arról szóltak a hírek, hogy az olaszországi szállodafoglalások már is 70%-kal estek vissza. Szóval összességében azért ez elég borús képet vetít előre az olaszországi gazdaság vonatkozásában, ami azért egyébként sem áll túlzottan jól.
Hát részben nem áll jól, részben pont azért, mert nem áll jól, rettenetesen el van adósodva az ország, most már GDP arányosan kb. 134%-nál tartanak, és ez is megérne egy misét, és esetleg a gondolja majd a későbbiekben során beszélgetni.
Ez azért is érdekes, hogy most 134-nél tartunk, igen. És ha jól emlékszem, akkor Berlusconit éppen azért menesztették, hogy azért kellett akkor mennie, mert 110 körüliről, 111,
így,
vagy 100-ról, vagy 111-re.
Remekül emlékszik rá, egy kisebb csínnyel, amit mondjuk talán lehet, hogy túlzás lenne, de van, aki esküszik rá, hogy egy kisebb államcsínnyel tulajdonképpen felmentették a miniszterelnök székből, kiemelték, és meghívtak nem előkelőbb helyről, mint a Goldman Sachs-tól, a világ legnagyobb pénzintézetéből meghívtak egy embert, Mário Montit, aki ezzel nem volt ismeretlen Olaszországban. Ő pedig megígérte,
és még rátett egy lapát.
A bankokkal együtt megígérte, hogy igen, de most aztán minden, most egy kicsit sanyargatjuk a népet, de nem lesz öncélú a dolog, meg fogják látni, hogyha bevezetjük az austerity, tehát ezt a nagyon erőteljesen visszafogjuk a költségvetés, stb. Stb., akkor egy pár éven belül vissza tudunk térni a normalitásba. Hát ez való képest az austerity mellett a 110-111 százalék, 6,5 éven belül fölment 131%-ra.
És akkor most meg 134-nél tartunk, tehát az előző elég borús kép, most még itt tetézve a koronavírus.
Ez nyilván emelkedni fog, és sajnos akkor is emelkedni fog, akkor is arra van ítélve, hogy emelkedjen, hogyha végül is az olaszok ezt az egész csapdahelyzetet megunják, és egy másik pénzügyi politikára szavaznak, a pénzügyi politikával együtt természetesen annak a megvalósítóira, vagy önígért megvalósítóira, mert ebből nem lehet másképp kijutni az adósságcsapdából, csak egy kicsi, ha nem is adóssággal, de mindenképpen a Maastrichti kritériumok fölé menetellel. De most nem kell a Maastrichti kritérium fölé menni, mert az 3%, és az olaszok nem élik el 3%-ot, mert az Európai Unió nagyon vigyáz arra, hogy 1,2-nél magasabb eladósodottságok, vagy deficitjük ne legyen. De hát ez egy nagyon hosszú történet, ez elkezdődött valamikor még a kereszténydemokrata a pártok hanyatlása idején, és aztán következett ez a bizonyos Berlusconi féle ügy, következett a baloldali kormányzás, és én igazán nem akarok rossz indulatú lenni senkivel szemben, akinek baloldali érzelmei vannak, de hát ezt már a Thatcher megmondta annak idején, hogy a baloldal rettentően ért ahhoz, hogy elköltse a pénzt, a másét. És úgy tűnik, hogy a baloldalnak igazából eddig Olaszországban legalábbis, bár szerintem lehetne Magyarországra is gondolni, hogyha valaki egy kicsit úgy megmozgatja az agyát, a olaszországi baloldal az egy dolgot tud valójában csinálni ebben a helyzetben, hogy folyton emeli az adókat. Emeli, most már az ötcsillagos mozgalom, amelyik egy ilyen internetes gyülevész sereg, amelyik sajnos a kormányzó pártok közül a nagyobb, a kettő közül a nagyobbik ebben a pillanatban, nincs igazi identitása, nincs igazi ideológiája, meglehetősen demagóg dolgokkal házal, rákényszeríti ezt az akaratát a demokrata pártra, az olasz kommunista pártnak az örökségét felvállaló, egy új formáció, persze, mert ebben benne vannak a baloldali kereszténydemokraták.
Hát ez tulajdonképpen ugye az emlékezetes olajág tömörülésből nőtt ki.
Így van, így abból nőtt ki, pontosabban két szintén kereszténydemokrata, baloldali kereszténydemokrata alapította, nem mondok ismeretlen neveket, az egyik a Prodi, aki az Európai Bizottságnak az elnöke is volt, többszörös olasz miniszterelnök, a másik pedig maga Sergio Mattarella, a jelenlegi államfő, az ő édes gyereke a párt Tito Democratico, a demokrata párt. Na most a demokrata párt csak hogy ne veszítse el a hatalmat, mert azt tudják, hogy ha választás van, akkor nekik annyi. Ezt ők meg is mondják, nem így fogalmaznak, vagy néha azt mondják, hogy ugyan nem értünk semmitben egyet a ötcsillagos mozgalommal, de összefűz minket Itália végtelen szeretete. Vannak őszintébb pillanatok, mondjuk erre főleg a Renzi, a volt demokrata párti főtitkár, volt miniszterelnök ragadtatja magát, azt mondja, hogy gyerekek, ha itt mi a választásokat megtartjuk, akkor mindjárt hazamehetünk. Isten ments, hogy átadjuk Olaszországot a szélső jobbnak. Tehát valójában tudják, ezért mindent elfogad a demokrata párt is, minden csacskaságot, amit ez az identitás és komoly felkészültség nélküli gyülevész hadsereg, ez kvázi diktál neki, igyekeznek ellenállni, de nem nagyon tudnak. Ketten fekszenek ezen a, hogy is mondjam, ezen az alkotmányos lélegeztetőgépen, és igyekszenek egymást lerugdalni, de valamik elindul lefelé, akkor rögtön utána nyúlnak, mert akkor mind a ketten zuhannak. Szóval ez nagyon furcsa helyzet.
Az olasz belpolitikai helyzettel folytatjuk majd a hírek után. Most hírösszefoglaló következik itt az Inforádióban, utána folytatjuk a beszélgetést Szomráki Béla újságíróval, Olaszország szakértővel.